Jobb könyve 1-től a 4. fejezetig. Az Ószövetség könyveit különböző részekre osztjuk. Az 1. a törvénykönyvei, az ezt követő könyvek Izrael népének történelmi könyvei, a kánaáni bevonulástól a babiloniai fogságig, majd a fogságból való visszatérésig. Történelem könyvek Krisztus előtt 400-ig tartanak. Jobb könyvétől kezdve az Ótestamentum könyveit költészeti könyveknek nevezik. Ezek a következők. Jobb, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor és Énekek éneke. Ezek a zsidó költészet részei. De ezek nem hasonlítanak a mi verseinkhez, mivel nem a szavak rímelnek, hanem vagy hasonló, vagy ellentétes gondolatok gyűjteményei. A rímelés tehát a gondolatokban keresendő. Például az igaz útja, a gonosz útja. A költészeti könyvek közül Jób a legelső, és talán még az Egy Mózesnél is korábban íródott, annak ellenére, hogy az Egy Mózes olyan eseményeket ír le, amelyek természetesen megelőzik Jób korát. Ugyanakkor az Egy Mózesben említenek egy Jobab nevű embert is, aki lehet, hogy pont az ebben a könyvben szereplő Jób, aki Ábrahámmal egy időben élt. Jobb könyvében tehát olvashatunk azokról az emberi gondolatokról, amelyek talán a legrégebbi emberi gondolatok voltak a Földön, az írás kialakulása után. Ebből láthatjuk, hogy az ember már kezdetek óta hasonló a mai emberhez. A kultúrák és az idők megváltoztak Jobb óta, de tulajdonképpen ugyanolyan problémákkal küzdünk, mint annak idején Jobb. És ugyanazok a szükségleteink is vannak manapság is. Jobb bemutatja azt az embert, aki talán a leginkább lealacsonyodott, és visszalépett pusztán a létfenntartásig. Mindent elvesztett, amit mi az élethez szükségesnek gondolunk, mindent, amit mi fontosnak tartunk életünk szempontjából. Az anyagi értékeit, a családját, a barátait, az egészségét, és még saját létezésének értelmét is, mert végül már a halálért kiállt. Amikor mindent elvesztettél, akkor derül ki a szíved legmélyebb vágya és akarata. Nem kell azon gondolkozzál, hogy melyik étterembe mész a gyülekezeti alkalom után, nem kell senkivel megvitatni, hogy mit fogunk csinálni az ünnepek alatt. Az az igazság, hogy olyan dolgokkal töltjük meg az agyunkat, amelyek egyáltalán nem alapvetőek az élet szempontjából, mert igaz, hogy vannak barátaink, és igen sok minden érdekel, és ezek nagyon fontosakká válhatnak egy idő után. Sajnos az emberek olyan dolgokkal tölthetik el az életüket, amelyek egyáltalán nem számítanak. Elpazarolhatják értelmetlen dolgokra, hiszen nem is az a kérdés, hogy mit tegyünk, vagy hogy tudunk-e egyáltalán enni, hanem az, hogy mit választunk a sok minden közül, és ezeken tudunk vitatkozni, és a végén emiatt adjuk be a vállópert. Mekkora tragédia, hogy az emberek apró cseprő dolgokkal töltik egész életüket, és sohasem jutnak el az élet nagy kérdéseihez. Jobb esetében a fennmaradás volt a kérdés, mivel mindenét elvesztette. És ekkor a puszta ember kiáltott azért, ami valóban szükséges az ember életének alapjaihoz. Ezért Jobb egy nagyon érdekes könyv, mert az élet legmélyebb kérdéseivel foglalkozik. Jobb története alátámasztja az Isten által Ézsaiásban kijelentetteket, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek számunkra. Én nem képzelhetem azt, hogy mindent ismerek Istennel kapcsolatban, hanem inkább be kell ismerjem, hogy nagyon keveset értek meg belőle, és ezért dicsőítem őt. Ha mindent megértenék, akkor ő az én szintemen volna, és mit kellene dicsőítsek vele kapcsolatban. A valóság viszont az, hogy ő sokkal hatalmasabb bölcsességben, tudásban, értelemben, és ezért csak csodálni és tisztelni tudom őt, és dicsőíteni. Ő nem mindig cselekszik úgy, ahogy azt én szeretném, és nem is szokta mindig megmagyarázni, hogy miért tette a dolgokat úgy, ahogy tette. Sokszor nem is veszi figyelembe azt, amit én akarok, és ellenvetéseim ellenére is megteszi a dolgokat. Mindezt azonban értékelni tudom, mert már régen rájöttem, hogy sok mindent nem értek. Abba a kategóriába tartozom, amelyről Shakespeare azt írja, ember, a szegény ember annyira tudattalan mindabban, amit a legjobban tud. Ezt én is látom magamról, és ezért boldogan alárendelem az életemet és az akaratomat Istennek és az ő bölcsességének. Hálásan imádkozom azt, hogy Istenem, nem értem, hogy mit csinálsz, de tudom, hogy amit teszel, az a legjobb. Ezért csak folytasd, és ne az én akaratom, hanem a tied szerint tégy mindent. Jób könyve így kezdődik. Élt útszhölgyén egy Jób nevű ember, aki fedhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született neki. 7000 jó, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Ez volt Jób életének bevezetése, és most a mennyei színre váltunk, Isten trónusa előtt vagyunk. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Ebből láthatjuk, hogy a sátán bukása után is bejáratos volt Isten elé. De vajon miért engedte meg ezt Isten? Említettem már, hogy nem tudok mindent Istennel kapcsolatban, és így ezt sem tudom. A Biblia azt írja, hogy a sátán a testvérek vádlója, és Isten előtt vádolja őket éjjel és nappal. És itt is ezt teszi. Az Úr megkérdezte a sátánt. Honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Az észrevettett szó eredetiét katonai jelentésben használták akkor, amikor egy hadvezér tanulmányozta azt a várost, amelyet megtámadni készült, hogy a város elpusztításához szükséges stratégiát kidolgozhassa. Figyeli a város kapuit, megfigyeli, hogy mikor nyitják ki, hogy melyek a leggyengébb kapuk, mikor jönnek ki és be az emberek, és mindezt csak azért, hogy bevehesse a várost. Ez az észrevettett szó héber jelentéseit. Isten tehát ezt kérdezte a sátántól. Tanulmányoztad-e Jóbot, hogy összeállíthasd elpusztításának stratégiáját? Isten azt mondta Jóbról, hogy tökéletes ember, szereti őt és kerüli a gonoszt. A sátán már tanulmányozta Jóbot és ki is alakította a vele kapcsolatos filozófiáját. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyet csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. Az oltalmazás itt szó szerint azt jelenti, hogy Isten védőgyűrűt helyezett Jób köré. A Bibliában olvassuk, hogy Isten az angyalainak megparancsolja, hogy védjék az ő gyermekeit, és mindannyiunk köré védőgyűrűt helyez. A sátán emiatt panaszkodik. De nyújts csak ki kezedet, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vehetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégette, és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A kádeusok 3 csapatban rajtaütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. fiaid és leányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadta puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Egyetlen pillanat alatti pusztulás. Minden vagyonod és gyermekeid is eltűnnek. Most akkor mit tehetsz? Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem védkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Sokszor hallottam, hogy az emberek ostoba módon vádolják Istent. Lehet, hogy nem átkozódnak, de ilyeneket mondanak. Én nem hiszem, hogy Istent érdekli az én sorsom. Nem hiszem, hogy Isten szeret engem. De ezek ostoba vádak. Jób nem esett ebbe a hibába, és átment az első teszten. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is, és megállt az Úr előtt. Bizonyos módon csodálom, és csodálkozom a Sátánon, hogy mersze van Isten elé állni. Az Úr megkérdezte a Sátánt. Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a Sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan fedhetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkre tegyem. A Sátán első filozófiája csődöt mondott, ezért aztán egy újabbat talált ki, amelyben bemutatja számunkra, hogy nagyon felkészült az emberi természet témájában. A pszichológusok azt állítják, hogy az ember legerősebb alapvető ösztöne a létfenntartási ösztön. A Sátán azonban így válaszolt az Úrnak. Bőrért bőrt ad az ember, de az életért mindent odaad. Nyújtsd csak ki a kezed, és tedd rá csontjaira és húsára, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a Sátánnak. A kezedbe adom, csak az életére vigyázz. Isten megint határt szabott a Sátán munkájának, és ez mindig így van. A Biblia azt írja, hogy Isten nem engedi meg, hogy az általatok elviselhető kísértésen felül kísértsenek titeket. A Sátán sok mindent kitalálhat, de Isten azt mondja, elég, nem tovább. Ebben az esetben szerintem Isten túl messze engedte a Sátánt. Mégis ő szabta meg a korlátokat. És ezzel el is jutottunk egy problémához. Ha Isten korlátozza a Sátánt, akkor miért nem helyezi be őt egy palackba, és miért nem indítja egy végtelen útra a világűrbe? Ha egy napon úgy is be fogja dobni őt és követőit a gehennába, a külső sötétségbe, akkor ezt miért nem most teszi meg, és ezáltal minket is megmenthetne sok nyomorúságtól? Miért van a Sátánnak hatalma és szabadsága ilyen dolgokra? Miért engedte meg Isten, hogy Sátán bemehessen az Édenkertbe? Miért engedi meg neki, hogy szabadon harcolhasson ellenünk? Mindennek megválaszolására vissza kell mennünk ahhoz a kérdéshez, hogy miért teremtette Isten a földet? Isten azért teremtett minket, hogy legyen valaki, akit szerethessen, és legyen valaki, aki őt szeresse. Azért, hogy értelmes szeretetről beszélhessünk, mindez szabad akaratból kell megtörténjen. Nem lehetünk robotok, ezért szabad akarattal, választási lehetőséggel kell rendelkezzünk ahhoz, hogy értelmesen és valóságosan szerethessük Istent. Ezért kaptuk a szabad akaratot. De milyen értéke van ennek, ha nincs semmi, ami közül választhatunk? Ez értelmetlen lenne. Ezért Isten nem csak szabad akaratot, de egy másik választásának a lehetőségét is megadta, ezért engedte meg, hogy a Sátán fellázadjon Isten ellen. Így jöhető be az ember életébe, és így lesz ő választási lehetőség számunkra. Ha ilyen körülmények között választjuk Istent, akkor Isten tudni fogja, hogy a szívünk mélyéből választottuk őt, értelmes választás volt, és így van értelme az ő dicsőítésének és dicsőségének is. Ha az ember a rosszat választja, akkor ez kiábrándulással és összetört szívvel járhat. De Isten tudta, hogy az évek során sokan fogják a jót választani, és azoknak a szeretetéért, akik őt választják, megengedte a választási lehetőséget, annak ellenére, hogy tudta, hogy sokan a rosszat választják majd. A választási lehetőség ma is rendelkezésre áll, a sátán továbbra is arra bátorít, hogy az ő útjait válasszuk. De ha ellenállunk neki, az ő kísértéseinek, csábításainak és azoknak a dolgoknak, amelyeket az útunkba helyez azért, hogy elforduljunk Istentől, az ő törvényeitől és igéjétől, és a saját vágyainkat teljesítsük, ha ellenállunk és még mindig szeretjük Istent, és őt dicsőítjük, neki énekelünk, és az ő igéjén gondolkodunk, róla elmélkedünk, akkor ez a vele levő közösségünk nagyon értékes lesz. Isten tudja, hogy nem kényszerít téged, és azt is tudja, hogy a választás a te szívedből jön. Ezért teremtette Isten az embert, ezért engedi meg, hogy ez az egész zűrzavar létezzen. Azért, hogy mindennek közepette legyenek olyanok, akik őszinte szeretettel szeretik őt. Nem kell Istent szeresd, nem kell őt szolgáljad, mert nagyon vonzó alternatívák léteznek, de az embernek dönteni kell, és Isten dicsősége az, amikor az ember jót választ. A sátán tehát egy eszköz Isten kezében, de Isten különböző korlátok közé helyezte őt. A korlátok ellenére is Jobbnak a teste most tele van kelésekkel. A sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jobbot rosszindulatú fekélyekkel, tetőtől talpig. Jobb fogott egy cserépdarabot, azzal vakargatta magát, és hamuba ült. Képtelen volt leülni vagy lefeküdni, mert kegyetlen fájdalmat kellett elviseljen a sok kelés miatt. Amikor mindezt a kínt és szörnyűséget látta a felesége, ezt mondta neki. Még most is kitartóan fedhetetlen vagy. Átkozd meg Istent, és hallj meg! Mindezt egy szerető szív mondta, mert nagyon fájt neki, hogy őt ilyen körülmények között kell látnia. De ő így felelt neki. Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadjuk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával. Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy milyen baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről a témáni Elifáz, a suáhi Bildád és a námai Cófár. Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt. Amint azonban messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszaggatták köntösüket, és port szórtak a fejükre. És mellette ültek a földön 7 nap és 7 éjjel. De egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma. Végre kinyitotta Jób a száját, és megátkozta születése napját. Megszólalt Jób, és ezt mondta. Vesszen el a nap, amelyen születtem, az éjszaka, amely tudta, hogy fiú fogant. Legyen sötét az a nap, ne törődjék vele Isten odafönt, ne ragyogjon rajta napsugár. Vegye birtokba sötétség, a halál árnyéka, lakozzék rajta felhő, nappal is sötétség tegye rémessé. Azt az éjszakát vak sötétség ragadja el, ne kerüljön az év napjai közé, ne számítsák bele a hónapok számába. Legyen az az éjszaka meddő, ne legyen akkor újjongás. Ismét a héber költészet jellemzőjeként a gondolatok ismétésének sorozatával van dolgunk. Például sötét sötétség, árnyék, éjszaka. Ugyanaz a gondolatsor egyre erősödő hangsúllyal. Rontsák meg, akik képesek megátkozni a nappalt, felingerelni a leviátánt. Sötétüljenek el annak alkonyatán a csillagok, hiába várjon világosságra, ne lássa meg a hajnal sugarait, mert nem zárta be anyám méhének ajtaját, és nem rejtette el szemem elől a nyomorúságot. Miért nem haltam meg, amikor megszülettem? Miért nem múltam ki, amikor anyám méhéből kijöttem? Miért is vettek engem térdre és emlőkre, hogy szopjak? Akkor most feküdnék és békén lennék. Akkor aludnék és nyugalmam volna a föld királyaival és tanácsosaival, kik kőhalmokat építettek maguknak, vagy a fejedelmekkel, akiknek aranyuk van, és ezüsttel töltötték meg házaikat. Vagy miért nem lettem olyan, mint az elásott koraszülött, mint a világosságot nem látott csecsemők? Ott megszűnik a bűnösök nyugtalansága, megnyugszanak, akiknek erejük ellankadt. A foglyok ott mindnyájan nyugton vannak, nem hallják a hajcsárok hangját. egyforma ott kicsiny és nagy, és a rabszolga megszabadul urától. Miért is ad világosságot a nyomorultnak, és életet a megkeseredett lelkűeknek, akik várják a halált, de hiába, pedig jobban keresik, mint a rejtett kincset, akik újongva örülnek, örvendeznek, ha megtalálták a sírt. Az útvesztőbe jutott embernek, akit Isten kerített be. Mert mielőtt eszem, sóhajtozom, kitör belőlem az ordítás, mint a vízfolyás. Mert amitől leginkább rettegtem, az jött rám, amitől remegtem, azért utol engem. Nincs pihenésem, se csendességem, nincs nyugalmam, remegés jön rám. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy Jobbnak a nyomorúságában fogant gondolataira nem lehet bibliai tanítást alapozni. Az adventisták, a Jehova tanúi és mások Jobb ezen kijelentéseire alapozva kifejlesztették a lélek alvására vonatkozó tanításaikat. A következő versekre alapozzák ezt. Ott megszűnik a bűnösök nyugtalansága, megnyugszanak, akiknek erejük ellankadt. A foglyok ott mindnyájan nyugton vannak, nem hallják a hajcsárok hangját. Ők a sírról beszélnek itt, hogy ha meghalnak, akkor még a bűnösök is nyugalomba kerülnek, ahol nincs baj, csak csend és semmi más. De emlékezzünk, hogy ezt az a Jobb kiáltja, aki nyomorúsága mélyén van, így ezek nem Isten ihletett igazságai, hanem ezek a szavak Isten útjainak megértésére irányulnak. Jobb kihívja Istent, és kételkedni kezd abban, hogy értelme volna az életének. Azért nem vehetjük ezeket a kijelentéseket Isten igazságának, mert a 38. fejezetben, miután az ember képtelen volt felfogni, hogy mi történik, Isten megjelenik, és elkezd beszélni Jobbal, és kérdőre vonja őt. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Jobb könyvében az emberek által kimondott szavak az akkorikor emberi filozófiáit tükrözték, amelyet a kor bölcsei fogalmaztak meg. Isten mindenre a sok spekulációra az értelem nélküli szavak kifejezést használja, és ezek ennyit is érnek. Értelmetlenek voltak, mert nem értették, hogy mi történik a színfalak mögött. A 38.17-ben pedig ezt mondja Isten Jobbnak. Föltárultak-e előtted a halál kapui? A halál árnyékának kapuit láttad-e? Beszéltél ugyan a halálodról, hogy milyen jó lenne ott, mert csend van és nyugalom, nincs semmi probléma. De vajon voltál-e már ott, hogy mindenről úgy beszélsz, mintha tudnád, de valójában fogalmad sincsen? Nem voltál ott, nem tudod, miről beszélsz. Ha tanítást akarsz kifejleszteni azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni egy emberrel a halála után, akkor nem használhatod erre Jobb szavait, sem pedig Salamon prédikátor könyvében leírt szavait, de még a zsoltárokban leírtakat sem. Mert legtöbbször ezek az emberek olyan dolgokról beszéltek, amikről fogalmuk sem volt. Emberi bölcsességeket vitogtattak, emberi korlátokkal együtt. Ha valóban akarjuk tudni, hogy mi fog történni a halál után, akkor jobb, ha Jézus szavait hallgatjuk meg, akinél jobban senki sem tudhatja. Vagy használhatjuk az Új Testamentumban levő Szentlélek által ihletett szavakat. Isten megfeddi Jobbot, mert ő valami olyan dologról kezdett beszélni, amiről fogalma sincs. A halálról és arról, hogy ő milyennek képzeli a halál utáni életet. Vannak olyan félrevezetett áldott szentek, akik ugyanolyan tudatlanok, mint Cófár, Bildád és Elifáz, mert nagyító alá veszik Jobb szavait, hogy amitől féltem, az be is következett, és azt mondják, hogy ez volt Jobb problémája. Nem volt hite, és mindig is ezektől a dolgoktól rettegett, így meg is kapta azokat. Ha elég hite lett volna, akkor mindez sohasem történt volna meg vele. Ez ugyanolyan ostoba és tudatlan kijelentés, mint Elifázé, Bildádé és a többieké. De nekik legalább jó mentségük van tudatlanságukra, mert nem olvashatták Jobb első fejezetét, hogy tudhassák, hogy mi történik a háttérben. Például Dávid azt mondta, hogy tudom, hogy egy nap Saul meg fog ölni engem. De nem az történt, amit ő gondolt. Ezért nem kell azon aggódjunk, hogy nehogy kicsúszson valami negatív szó a szánkon. Isten nem azt várja, hogy végre kiejtsél valami negatív kijelentést, és akkor lecsap rád, és be is teljesíti ezt. Miféle Isten lenne az ilyen? Ugyanakkor hiába jelentett ki ezerszer is azt a pozitív gondolatot, ami nem jó számodra, mert Isten az ő kegyelméből nem fogja azt beteljesíteni számodra. Nem ti irányítjátok Istent, és kérlek, ne is próbálkozzatok meg ezzel. A világ elég nagy bajban van már így is, és még csak rosszabb lenne, ha én fognám a kezembe a kormánybotot, és elkezdeném irányítani azzal. Jób tehát elsorolta panaszait, és Elifáz a vigasztalására jövő barátja ezt mondta. Ha beszélni próbálok hozzád, fáraszt-e, mert ki tudja magába folytani a szót. Hiszen másokat intettél, és a lankadt kezeket erősítetted. A botladozó talpára állították szavaid, és a roskadozó térdeket erősítetted. Most, hogy rajtad a sor, fáraszt, amikor téged ér csapás, megzavarodsz? Nagyon kedves vigasztaló szavak ezek. Könnyű volt neked eddig másokat bátorítani, de amikor te magad vagy bajban, akkor lám, mi történik veled. Nem ad bizodalmat, istenfélelmet, és reménységet fedhetetlen utad? Emlékezz csak, pusztult-e el valaki ártatlanul, és írtottak-e ki valahol becsületes embereket? És már is elkezdi forgatni a kést. Jób, te nem vagy ártatlan. De hadd mondjam el nektek, hogy nagyon sok ártatlan ember halt már meg, és semmiféle logika sincs Elifáz mondókájában. A legártatlanabb embert pedig keresztre feszítették. Ahogyan én láttam, a hamisságot szántók és a vésztvetők ugyanazt aratják. Az Isten leheletétől elpusztulnak, haragja szelétől semmivé lesznek. Az oroszlán ordíthat, a fiatal oroszlán bömbölhet, de majd kitörnek az oroszlán kölykök fogai. Elpusztul a hím oroszlán martalék nélkül, és elszélednek a nőstény oroszlán kölykei. Titokzatos szó jutott hozzám, de csak suttogást fogott fel belőle fülem. Éjszakai látomásoktól felizgatva, mikor mély álom száll az emberekre. Rettegés és reszketés fogott el engem, és rettegés töltötte el minden csontomat. Szellő suhant el az arcom előtt, felborzolódott a szőr testemen. Megáll, de nem ismerem fel, amit látok. Egy alak van a szemem előtt, halk hangot hallok. Igaz-e Isten előtt a halandó? Alkotója előtt tiszta-e az ember? Hiszen szolgáiban sem bízhat meg, az angyalaiban is talál hibát. Elifáz most aztán az ultraszentet kezdi játszani. Találkoztatok már ilyenekkel akkor, amikor bajban voltatok? Víziókról, álmokról, hangokról, szellemekről kezdenek beszélni. Hát még azokban, akik agyakházban laknak. Érdekes leírása ez a testünknek. Az Új Testamentumban azonban azt olvashatjuk, hogy kincseket rejtenek a földi edényeink. És ez hasonló kifejezés. De a kincs a lényeg, mert Isten lakozik bennünk. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma? Ilyen dicsőséges kincsünk van ezekben a földi agyagedényekben, azért, hogy a dicsőség mindig Istenhez szálljon, ne ezekhez a törékeny edényekhez. Én csak egy edény vagyok, de képes vagyok a világ legnagyobb kincsét magamban hordozni. Hihetetlen képtelenség egy ilyen nagy kincset egy egyszerű cserépedénybe helyezni, de Isten mégis ezt tette, hogy a dicsőség ne az edényé, hanem a tartalmáé legyen. Emiatt aztán nagyon szomorú és tragikus, amikor az agyagedényt megpróbálja a dicsőséget beseperni, ahelyett, hogy a benne lakónak adná azt a dicsőséget, annak, aki elvégzi a munkát. Pontosan emiatt szeretem ezt a kifejezést. Hát még azokban, akik agyakházban laknak, amelynek alapja porban van, és szétmorzsolják, mint a mólyt. Reggeltől estig szétzúzzák, észrevétlenül elpusztulnak örökre. Összeomlik sátuk, meghalnak bölcsesség nélkül.